Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma Márkus Zsolttól, a Jimmyfy cégcsoport vezetőjétől tudhatjátok meg, hogyan lehet szinte űrtechnológiás kertészeti farmot felépíteni, áttörni a betonfalat a valóban környezetbarát termékek kifejlesztéséért és bevezetéséért, és azt is, hogy vállalkozásaiban a profit szükséges, de nem elégséges feltétel, mert van, ami a pénznél is fontosabb.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ön egy sztár céget vezet. Én amikor olvastam a cikkeket arról, hogy hogyan is néz ki mondjuk a veresi paradicsom, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon ezt a Marson nem lehetne termeszteni? Szinte már olyan körülmények vannak, hogy ilyen űrtechnológia.
Hát igen, agrárvállalkozást vagyunk, de valójában inkább technológiai cégnek minősülünk. Tehát nagyon magas szintű már a technológiai fejlettség ebben a kertészeti üzletágban, de nem csak ránk jellemző ez, hanem Európában az ilyen jellegű cégek mind-mind hasonló vagy még magasabb technológiai szinten működnek. És igen, találó az összehasonlítás volt, és erre egy összehasonlító elemzés, hogy az izlandi kutatók a marsi körülményeket próbálják utánozni, és nagyon hasonló technológiával dolgoznak, mint amivel mi, illetve van ennek még egy továbbfejlesztett változat, az úgynevezett vertikális farm, de igen, igen, nagyon hasonló.
Mi ez a vertikális farm?
A vertikális farm szintén egy zárt rendszerű, általában hidrokultúrás technológia, az azt jelenti, hogy folyadékkal visszük be a tápanyagot, csak nincsen naturális fény, tehát egy zárt doboz, egy nagyon tisztán működtethető rendszer, és változtatható spektrális LED világítással tudják adni a fényt a különböző növényeknek, amit ebbe termesztenek. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy fekete dobozt, amiben benne van a LED lámpa, aminek a frekvenciáját tudjuk változtatni pont olyanra, amilyen annak a növénynek kell, amit termesztünk, és nincs benne naturális fény, tehát az üvegház ehhez képest annyiban különbözik, hogy nem annyira zárt, és van benne naturális fény. Páratartalmat tudunk optimalizálni, hőmérsékletet nagyjából tudunk optimalizálni, télen jobban, nyáron kevésbé, mert nyilván a hűteni nem tudjuk. Van már egyébként olyan üvegház, amit hűteni is lehet, csak nem a mi klímánkra, és nagyon drága az üzemeltetése. Tehát igen, nagyon-nagyon pontosan tudjuk meghatározni, hogy milyen feltételeknek tudunk megfelelni a termesztés technológiát tekintve, és mellette még a tápanyagadagolás is ugye 10.000 négyzetméter, akár gramra pontosan tud működni, tehát nagyon, nagyon pontos rendszer ez a lényege.
Amikor belevágod, és így összerakta a rendszert, mit érzed, hogy fog ez működni? Tehát tulajdonképpen ez ilyen nagyon nagyra nőtt laboratórium szinte.
Hát amikor belevágt...
Emlékszik arra, amikor benyomta a gombot?
Hát több gomnyomás volt, eznek nem úgy indulnak el, hogy benyomjuk a gombot és minden rendben van, hanem benyomjuk a gombot és nem működik semmi rendesen. De ezek nagyon komplex rendszerek, interdisziplináris tudás szükséges ahhoz, hogy ezt jól intézzük, meg jól kezeljük.
Tehát, bocsánat, ezt kifejtené, mit jelent az interdisziplináris?
Hát elég komoly rendszer a vízrendszere, ami mondjuk egy gépészeti alaptudást igényel. Bonyolult a fűtésrendszere nagyon, ami szintén egy másfajta gépészeti tudást igényel. Maga a kertészeti tudás, az ugye az egy a klímavezérlés, ami mindennek az alapja, akkor van egy zöld munkás tudás, van egy biológiai növényvédelmi tudás, tehát ezekre mind külön-külön szakemberekkelnek, és aztán a cégnek a vezetője, illetve az operációnak a vezetője ezt mind-mind át kell, hogy lássa, bele kell tanuljon, és azért ez nem egy egyszerű feladat.
Ez egy műszaki ember az operációvezető, vagy agrár? Tehát mi a legfontosabb képessége?
Hát az igazság az, hogy nincs egy ember, hanem több szakember van, és ők az adott területüket vezetik, és hát van egy cégvezető helyettes, aki pedig az egész céget üzletileg kezeli, illetve most már én lépek ki az operatív feladatokba, és csak a stratégiai feladatokkal foglalkozok.
Mert én magamban közben elneveztem paradicsom, a veresi paradicsom bázisnak, ugye a Alfahold bázis címén, de tényleg ez egyre inkább ez a benyomásom.
Igen, az biztos, hogy nagyon más ez az agrárium, mint ami mondjuk 20 vagy 30 vagy 40 évvel ezelőtt jellemezte a szektort, tehát tényleg itt azért komoly szaktudás szükséges ahhoz, hogy megfelelő minőségben, jó hozammal és tisztán tudjunk termeszteni.
Említette az agrárszektor, tehát ez a magyar agrárszektoron belül, ez hol helyezkedik el ez a technológia?
A kertészeti technológia az egy élenjáró, úgy gondolom, a teljes agrár vertikumot tekintve. Most ugye a precíziós gazdaság a szabadföldi termesztésnél szintén fejlődik, nagyon-nagyon gyors ütemben, de önmagában a kertészeti üzletág vagy terület az elmúlt 10 évben részben a támogatások miatt, uniós és a hazai támogatások miatt, részben pedig a piac fejlődése miatt, és a szereplők, a vállalkozók fejlődése miatt egy nagyon ütemes és jó irányú és tempós fejlődésen ment keresztül, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az agráriumban szerintem közel vagyunk az első helyhez, vagy legalábbis az első két-három hely egyikét birtokoljuk technológiai fejlettség szempontjából.
Ugye sokat beszélnek most a klímaváltozásról. Ezzel mentesítik magukat a klímakörülményektől, ha jól értem? Hát mégis mindegy, hogy milyen.
Igen, egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a mi tevékenységünk az nem lehet biónak nevezni, mert ugye úgynevezett vápákon termelünk, tehát nem a földben, viszont nagyon tisztán lehet termelni ezekben az üvegházakban, és nagyon pontosan, tehát iszonyatosan jól lehet szabályozni a növényt. Ugye szezonális változások van, fényváltozás van, páratartalomváltozás van, a mikrimánk egyébként is speciális, és ezért a hozamok magasabbak. Tehát ha négyzetméterre vetítjük, illetve környezetterhelésre vetítjük, hogy mekkora az adott termesztő felületnek a hozama, akkor ez hozzávetőlegesen a szabadföldi termesztéshez képest ötszörös kapacitást tud jelenteni. Tehát ötször annyi paradicsom termelődik meg egy üvegházban egy szabadföldi rendszerhez képest, akkor is, hogyha az modern. Pontosan most nem tudom a fóliasátorhoz képest, de ott is jelentős az eltérés, ahhoz képest is jelentős az eltérés, és igazából ezért a környezet terhelése is jelentősen alacsonyabb. A másik fontos szempont, hogy ugye mi termálvízzel fűtünk, visszaforgatjuk az öntözővizet, tehát az öntözővíz felhasználásunk is töredéke a szabadföldi termelésnek. Igazából már a hajtatott paradicsom termesztésben a szabadföldi termelés nem is nagyon van csak ipari felhasználásra, mert a környezeti kitettsége olyan nagy, hogy nem nagyon éri meg. Tehát annyira gyorsan elkapja a fertőzéseket, meg annyira nem tud ezzel a minőséggel vetekedni, hogy a házi kis kerteken kívül már nem nagyon van hajtott paradicsom termesztés, csak ilyen zárt rendszerekben, vagy fóliasátorban, vagy üvegházban.
Ez egy nagyon innovatív vállalkozás, ugye, high-tech. Hogyan tovább?
Hát most ugye az újdonságunk az, hogy ami kényszerű újdonság, hogy az egyik felületünket, a mesterséges megvilágított felületünket át kellett alakítanunk szamóca termesztésre, mert megjelent a piacon, a paradicsom termesztők körében egy úgynevezett TBRFV nevezetű vírus, és ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy 6 hónap után meghal a növény. Ezek a növények általában 12 hónapos kultúrák, 12-13 hónapos kultúrák, tehát a termelési időnk nagyon lerövidült, és ez olyan 40%-os termelés kiesést jelentett, tehát nekünk lépnünk kellett. Ezt egy kutatási fejlesztési projekt keretében csináltuk ezt az átalakítást a Matéval, a Baj Zoltán kutatóintézettel és a Carbotec Kft-vel, és hát ennek az a lényeg, hogy egy picit diverzifikáljuk a termékportfóliunkat, tehát egy piaci helyzetre reagáltunk azzal, hogy a paradicsom helyett egy másik terméket rakunk be, ugyanezzel a technológiával. Nyilván nagyon sok más dolog van, ami nem ugyanúgy működik, mint a paradicsomnál, de az alaptechnológiai rendszer az ugyanaz. Tehát ez egy kényszerszülte megoldás, remélem, hogy jól fog sikerülni. Nyilván azon dolgoztunk az elmúlt másfél évben, vagy egy évben, hogy ez jól sikerüljön, de hát nem biztos a siker, meg hát a magyar klímára senki nem csinált ilyet, sőt, télen senki nem termesztett Németországtól keletre senki nagy felületen szamócát, úgyhogy a puding próbálja az evés, ki fog derülni.
Emlékszik az első, mondjuk így, paradicsom születre?
Igen, az egy ünnepelt pillanat, és azóta is minden évben az első születet megünnepeljük egy jó nagy bulival.
Mit érzett?
Azért az ember az úgy érzi minden palántázásnál, hogy na most akkor megjöttek a gyerekei, és arra nagyon kell vigyázni, és az első szedés az mindig egy ikonikus pillanat, amikor na végre elkezdünk termelni, én örülök, mint vállalatvezető, hogy végre termelünk bevételt, nem csak a költségek jelennek meg, mindenki más, mert örül annak, hogy hát igen, végre elindul a normál üzemmód, és nem csak növénymunkák vannak, hanem szület is van.
Az, hogy a paradicsomot választotta, az interjúban az derül ki, szinte véletlen.
Hát azért nem az teljesen első véletlen. Volt itt egy jó erős piacfelmérés, meg kockázatelemzés, meg üzleti felmérés, de abban az időben, amikor ezt csináltam, akkor abszolút a paradicsom volt a befutó.
Tehát egyszerűen kiszámolt?
Kiszámoltam. Sőt, sok időt töltöttem el kereskedelmi láncokkal. Nyugat-Európa megnéztem, hogy ott milyen a piac, hogyan működik, igen.
Azt mondta, hogy de tulajdonképpen nem szeretné, hogyha a paradicsommal azonosítanák.
Hát nem ezt mondtam pontosan, azt mondtam, hogy ha nem csak a paradicsommal azonosítanák, nagyon szép projekteket csinálunk, más projekteket, és csak azok nem B2C-be mennek, tehát nem a nagy közönséghez mennek, és ezért azok nem annyira ismertek, de azok is nagyon izgalmasak.
Folyamatosan azt mondják minden interjúban, hogy a körforgásos gazdaság elvei szerint szeretnék a vállalataikat fölépíteni. Most ez mindegyikre igaz?
A körfogásos gazdaság az elsősorban a paradicsom termesztésre igaz, de az összes vállalkozásunkban kell, hogy legyen egy olyan megfogható, mi úgy hívjuk a házon belül, hogy jósági fok, ami azt a projektet nem csak egy pénztermelő, egy profit centerré teszi, hanem van benne valami extra. A háztartási higiéniában most kifejlesztettük az első papírdobozos megoldást, a higipeket, amivel most kerülünk piacra, most kaptuk az első rendelésünket. Tehát ennek például az a nagy versenyelőnye, hogy 10%-a a műanyag tartalma ennek a papírdoboznak a műanyag flakonhoz képest, és ezt háztartási higiéniában mi fejlesztettük ki először, ráadásul versenyképes áron. Tehát az sem mindegy, hogy ez sokkal drágább. Tehát itt azt gondoljuk, hogy egy olyan áttörés küszöbén vagyunk, ami egyedülálló, és még sorolhatnék ilyen példákat, tehát csak olyan projektekkel foglalkozunk, amiben látunk valami extra, csak úgy nem csinálunk projektet, hogy csak for profit. Tehát az nem a mi világunk.
Miért nem?
Mert nem a pénztermelés elsősorban az alapvető célunk, hanem az, hogy valami értéket teremtsünk. Tehát én ugye multiból léptem ki, nem egzisztenciás kérdések miatt léptem ki, hanem azért, mert egyszerűen megcsömörlöttem attól, hogy pár százalékpontos profit margint javítsunk, és hogy a 100 millióról 102 millió dollárra emeljük a nem tudom én micsodát. Tehát igazából az volt a cél, hogy valami izgalmas és jó dolgot csináljunk, és most már anyagilag akkora növekedésünk van, hogy megtehetünk és felkarhatunk szerelem projekteket is, és ez nagyon jó dolog. Illetve még egyszer mondom, tehát nem felejtjük el azt, hogy ezeknek a projekteknek profitot kell termelni, profitot termelnek, csak azt gondolom, hogy nehezített körülmények között csinálunk, és így születik a valódi innováció, hogyha újdonságot akarunk, for profit szemlélettel, de legyen valami extrája is annak a projektnek.
Ez egyébként a munkatársainak is tetszik? Tehát megértik ezt a szemléletet?
Hát ez attól függ, mikor. Az elején igen, amikor a nehézségek jönnek, akkor nem. Ha mondok egy példát, és akkor talán jobban megérthető, ez a Climi.life, az új márkánk, ez 2 éves fejlesztési fázison van keresztül, és kb. Másfél évet késünk vele az eredeti terveinkhez képest. Tehát a fél éves eredeti tervhez képest másfél évet késünk, mert azt mondtam, hogy ennek árban itt kell lenni, biodegradációban itt kell lenni, hatékonyságban itt kell lenni, csomagolás technológiában itt kell lenni. És ezt nagyon nehéz volt elérni. És nagyon sok próbálgatással, nagyon sok teszttel, és iszonyatosan sok kudarccal, és a végére most összeállt a dolog, de elfogyasztottunk 2 programmenedzsert, nem tudom, hány projektmenedzsert, hány különböző szereplőt, mire eljutottunk ide. Szóval ezek nem egyszerű feladatok, soha nem egyszerű, még hogyha egy egyszerűnek is tűnik, hogy hát igen, papírdobozba töltünk olyat, amit eddig nem töltöttünk papírdobozba, ezek nem egyszerű megoldások.
Hogy tudja a kollégáiban tartani a lelket, hogy tudja ezt a lendületet továbbvinni?
Én azt szoktam mondani, hogy nálunk azok az emberek jók, akik átmennek a betonfalon, ezt a HR-esen mindig nagyon kétvedve fogadja, és nem örül ezeknek a kijelentéseknek, de a valóságban azért, hogyha változtatni akarunk alapdolgokat, akkor ez így működik, másképp nem működik. És én azt szoktam mondani az ifjú titán kollégáimnak, akikből azt gondolom, hogy 5 vagy 10 éve belül nagyon komoly szakemberek vagy vezetők válnak, hogy ha nekem kell őket inspirálnom, akkor az már régen rossz. Ha nincs bennük meg az önmaguk által kitűzött cél, ami nem csak egzisztenciára vonatkozik, hanem arra, hogy valamit elérjen az életben, valamit teljesítsen, és valami olyanra tudjon gondolni, hogy igen, ezt ő csinálta, akkor igazából nincs itt a helye nálunk. Tehát mi olyan embereket keresünk, aki önjárók, és átmenek a betonfalon. Ha ilyenek vannak, bármikor megcsinálom nekik az állást, csak jöjjenek hozzánk, mert így tudunk változásokat elérni. Ha ez egy hagyományos munkahely lenne, akkor biztos, hogy nem tudnánk alapvető dolgokat megváltoztatni versenyképes módon. Tehát én azt gondolom, hogy ez belülről kell, hogy fakadjon.
Amikor felvesz valakit, gondolom, vezetőket vesz fel elsősorban.
Igen. Próbálok.
Hogyan állapítja ezt meg, hogy az ember át fog átmegy-e a betonfalon, mi alapján dönt?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindig megpróbálom kideríteni, hogy vagy megkérdezem, hogy mondjon el egy olyan példát, ahol ő volt a felelős valamiért, és ott megpróbálok tranzakcionális szintre lemenni, tehát megérteni, hogy ott ő vajon tényleg mit csinált. És hogyha önállóan valaki egyszer meg tudott csinálni valamit, akkor feltételezem, hogy egy másik dolgot is meg fog tudni csinálni. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy valaki csak menedzser volt, valaki csak távolról nézte a dolgokat, és azt tekinti sikernek, az nekem soha nem siker. Tehát nekem az a siker, amikor valaki valamit önállóan megoldott, végrehajtott. Mert ahhoz, hogy ugye az új irány, új dolgokat csináljuk meg, ott nincs más lehetőség. Ott csak az van, hogy új dolgokat próbálunk, és tranzakcionális szinten próbáljuk, akármilyen felelősségi szintről beszélünk, akármilyen menedzsment szintről beszélünk. Ugye nagyon sokszor futok bele fiatal, ifjú titánoknál, nagyon fiataloknál arra, hogy meg akarják váltani a világot, de amikor egy pici nehézség van, az első verejtéknél feladják, és nem tudnak tovább lépni, és inkább azt mondják, hogy hú, hát ez nekem túl kellemetlen, ezt nem akarom csinálni.
Könnyen megválik az emberektől egyébként?
Mondjuk úgy, hogy van akitől igen, van akitől nem. Én azt gondolom, hogy a versenyző szellem azért az nagyon-nagyon-nagyon fontos, és aki versenyez, de nem sikerül neki, annak hagyok időt. Aki nem, ott nem hagyok időt. Tehát nem mondom, hogy nagy nálunk a fluktuáció, de a kulcspozíciók azok kulcspozíciók, azoknak hajtani kell és küzdeni.
Hogy gondolkodik, amikor cégeket hoz létre, épít és működtet? Rendszert működtet, rendszert épít, vagy inkább, talán nem ez a legszebb kifejezés, de mondanám azt, hogy saját magának megépíti azokat a műveket, amikre büszke lehet. A rendszerépítés alatt arra gondolok, hogy amikor már mondjuk visszavonul, akkor magától is működik.
Igen, ez egy szintén egy nehéz kérdés, mert nem a rendszerépítésben vagyok érdekelt, vagy nem az érdekel igazából, hanem a probléma megoldásában. Tehát van egy probléma, amit látok, ami nem jól működik, és azt gondolom, hogy nem hatékony, akkor azt megpróbálom valamilyen módon legyőzni, és engem addig érdekel igazából ez a feladat, amíg ez nem sikerül. Amikor sikerül, és már skálázni kell, vagy már az üzletet kell skálázni, vagy ténylegesen üzemeltetni kell, a rendszert biztosítani hozzá, az már nem annyira izgalmas számomra. Erre ott van a csapat, akik ezt gyönyörűen meg tudják csinálni, és meg is csinálják, de nekem nem ez az elsődleges kihívás, hogy utána üzemeltető legyek. És ugyan érzelmileg kötődöm ezekhez a projektekhez, de mindig a legújabbhoz a leginkább. Tehát a Veresi Paradicsomhoz sokkal kevésbé kötődöm most, ebben a pillanatban, mint a CleanMe.life-hoz, tehát ehhez az új háztartási higiéniás megoldáshoz, mert itt ugye megint teszteljük a piacot, teszteljük, hogy az, amit kitaláltunk, ez a biodegradáció, hogy egy terméket úgy építünk fel, hogy természetesen lebomoljon, és nem úgy építünk fel, hogy nagyon jól mosson, ez egy iszonyatosan új gondolat, és hát rendesen át kellett vernem a mérnökeimen, hogy nem az a cél elsősorban, hogy csúcsszuper terméket hozzunk létre, amit ha nem bomlik le, és iszonyatos a környezetterhelése, hanem olyan terméket hozzunk létre, ami még elég jó, de az elsődleges cél az, hogy a biodegradáció kitűnő legyen. Tehát, hogy mindig az újba vagyok szerelmes, a régieket szeretem, és nem akarom igazából elengedni, de nem a rendszer üzemeltetése, ami az igazi kihívás, hanem az igazi kihívás az, amikor van egy probléma, és azt hogyan oldjuk meg.
De akkor önnek az a komfortzónája, hogy nincs a komfortzónában.
Igen, abszolút nem tudok komfortzónán belül dolgozni. Hát ha a komfortzónán belül kell lennem, akkor megőrülök az unalomtól.
Most egy kis zene következik. Nem sokára jövünk vissza.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.